A felzárkózó települések program 2019. júliusában indult, és az országban 5 nagy karitatív szervezet együttműködésében kezdődött el a program megvalósítása. A program hazai támogatással vette kezdetét, és alapvetően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat konzorciumi vezetése mellett az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat, Katolikus Karitasz és nem utolsó sorban a Magyar Református Szeretetszolgálat voltak az elsők, akik elindították az első 30 településen a tevékenységet. A felzárkózó települések programot úgy is lehet ismerni, hogy a 300 település, hiszen ez egy hosszú távú 10 éves program, amelyben a program végére összesen 300 szegényebb sorsú elmaradott helyzetben lévő települést kívánnak a program során ezek a szervezetek bevonni és a programokat, tevékenységeket megvalósítani. A programba bevonásra kerülő szervezetek a Belügyminisztérium, illetve a KSH különböző mutatói alapján komplex szűréssel lettek kiválasztva. Ezek általában az iskolázottsággal, gazdasági, földrajzi elhelyezkedéssel, infrastruktúrális elmaradottsággal, esetleg munkanélküliségi mutatóknak a komplex figyelembevételével lettek meghatározva. És a 10 év során az eredeti tervek szerint ezek a települések nagyjából 30-asával kerülnek bevonásra, és ezért is mondtam, hogy a 2019-es évben az első 30 településen ez az 5 nagy karitatív szervezet kezdte el a munkát. A Magyar Református Szeretetszolgálat az első évben, tehát 2019. júliusától 5 településen kezdte el a programot megvalósítani. Ezek a következő települések: Bodrog közben Ticse, Dámóc, Tiszakarát és Zentinagát települések, ahol már volt korábban végtelen lehetőség elnevezésű program kapcsán előzményei a szociális fejlesztésnek a szeretetszolgálat oldaláról, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy kicsit távolabbi másik járásban, a Gönci járásban, Göncruszka település került még bevonásra. A program alapvetően az úgynevezett jelenlét alapú működésre alapoz, ami azt jelenti, hogy mielőtt megkezdődik bármilyen fejlesztő munka, a munkatársaink egy úgynevezett szociális diagnózist készítenek el a helyi intézményvezetőkkel, fontosabb pozícióban lévő szereplőkkel, szakemberekkel, és ezt egy ilyen 20-25-30 oldalas anyagban végig gondolják, hogy mik azok a szükségletek, hiányosságok, fejlesztendő területek, amikre rövid és hosszú távú fejlesztést kell építeni. A szociális diagnózisra épül a minden évben a cselekvési terv, ami meghatározza gyakorlatilag a napi munkát. Ezek több területet érintenek, úgy mint a iskolázottság, foglalkoztatás, szociális területek, lakhatási körülmények, akár még a település infrastruktúrális környezete, iskolai, óvodai, pedagógiai szükségletek. Tehát alapvetően azt szoktuk mondani, hogy felzárkózó települések program egy olyan körülölelő program, amely hozzásegíti a településeket, a települések közösségeit ahhoz, hogy ők maguk is képessé váljanak egyrészt az önfenntartásra, vagy a további fejlődésre. Az első év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a hány település tényleg annyiféle szükséglet, annyiféle kitörési lehetőség és annyiféle érték, mert hogy a szociális diagnózis nem csak arra fókuszál, hogy milyen hiányok vannak, hanem szeretnénk az első időszakban megismerni úgy a települést, hogy milyen adottságok, milyen lehetőségek vannak. És azt látjuk, hogy jellemzően ezek a települések nagyon szép természeti és épített környezetben vannak, gazdag hagyományokkal rendelkeznek, illetve egy nagyon jelentős észrevételünk az, hogy mint érték megjelenik a mezőgazdasági hagyományok, illetve megjelenik a föld, és ezek mind azok a lehetőségek, amelyekkel közösen a helyi vezetőkkel, illetve a helyi közösséggel együtt szeretnénk közösen gondolkodni és megtalálni a módját, hogy hogyan tudunk ezekkel gazdálkodni, hogyan tudunk ezekből valamilyen előnyt a település számára kézzelfogható hasznot kovácsolni. A felzárkózó településekben a munkát a következő lépésként a cselekvési terv jelenti, ami gyakorlatilag egy egyéves program, és minden évben ezeket a cselekvési terveket felül kell vizsgálni, hiszen ideális esetben minden évben van egy kis haladás, van előrelépés, vannak megvalósult tervek, programok, tevékenységek, és mivel most már 20-20 van, ezért elmondhatjuk, hogy az első 5 településen már egy évet magunk mögött tudunk, úgyhogy már ezeken a településeken már a második cselekvési tervet valósítjuk meg. A program metódusának része, és ennek a jelenlét programnak a része, hogy minden településen van egy úgynevezett jelenlétpontunk, ami szó szerint a jelenlétet biztosítja. Úgy kell elképzelni, mint egy kisebb szolgáltatóházat, közösségi teret, vagy faluházat, vagy valahogyan ezeknek az egyvelegét, hiszen a munkatársaink, minden településen kettő közösségi koordinátor munkatársal végezzük a tevékenységeinket. Itt fogadják a lakosokat, kisebb csoportokat, hiszen van, amikor ilyen közösségi, közművelődési típusú tevékenységeket látnak el, van, amikor inkább fejlesztő, pedagógiai típusú programokat is, van, amikor egyszerűen csak szolgáltató, vagy szociális szolgáltató feladatokat látnak el. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezeken a jelenlétpontokon nagyon komplex tevékenység, nagyon komplex szolgáltatás zajlik a munkatársainkon és a programokon keresztül.
Már többször említette a jelenlét fontosságát, ezt tegye meg, hogy elmondja, hogy miért fontos, miért nem elég csak odavinni a segítséget időközönként, hanem miért fontos, hogy ott jelen legyenek a településeken?
A jelenlét azért is nagyon fontos, mert egyrészt, ahogy említettem, készítünk egy diagnózist a település állapotáról, de természetesen a mindennapi jelenlét, a mindennapi nyitvatartás, a mindennapi találkozások során ez a kép természetesen sokkal színesebb és árnyaltabb lesz. Tehát egyrészt nekünk is, akik szeretnénk valamilyen fejlesztő tevékenységet megvalósítani, sokkal több információnk és tudásunk van a lakosokról, ezt minden értelemben kell érteni, tehát a település értékeiről, hagyományairól, esetleges plusz információkról, illetve a nehézségekről is, hiszen ez egy komplex szociális program, az embereknek a legérzékenyebb területén próbálunk segítséget nyújtani, ez ugye főként általában a szociális területen az anyagiakat, a lakhatást érinti, amely mindenkinek szerintem egy nem csak érzékeny, hanem inkább egy ilyen nagyon intim téma, amiről nem nyilatkozik olyan szívesen, főként idegeneknek. Tehát ahhoz, hogy mi jobban megismerjük a családok életét, főként a rászoruló családok életét, szükséges egy bizalmi légkör kialakítása, ami részben azt is jelenti, hogy mi a jelenlétünkkel, a szolgáltatásainkkal állandóságot biztosítunk, úgyhogy így is értendő ez a jelenlét program, jelenlét módszer, hogy mi minden nap, legalábbis szinte minden nap elérhetőek vagyunk, ugyanazon a helyen, ugyanazzal a minőséggel, ugyanazokkal a munkatársakkal, tehát hogy biztosítjuk azt, hogy az állandóság egy bizalmat ad.
Milyen gyakorlati segítséget tudnak nyújtani ezeknek a településeknek? Azt már mondta, hogy ugye mindenütt felmérték a különböző igényeket, és akkor mi lett ebből, hol, ha mond egy-két példát, hol, mivel tudnak segíteni, milyen programokkal?
Ahogy említettem, a felzárkózó települések program egy szociális programnak indult, de már a program kezdetekor láttuk, hogy egy település életében nagyon sok területében szeretne és tud beavatkozni, természetesen a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően, és a program alcíme is nagyon beszédes, a fogantatástól a foglalkoztatásig, amiből látszik, hogy gyakorlatilag a települések egész lakosságát, szinte teljes életkori spektrumon szeretnénk megérinteni és megszólítani. Ez azt jelenti, hogy néhány példával éljek, hogy vannak olyan települések, ahol a mezőgazdasági hagyományokra alapozva elindítunk úgynevezett kiskertprogramot, ezzel is támogatva a felhagyott konyhakerteknek az újragondozását és a családoknak az öngondoskodását kívánjuk fejleszteni, illetve van olyan településünk kettő is, ahol helyi termékfejlesztésben gondolkodunk, mert mondjuk van egy olyan speciális növény, vagy van egy olyan méhészet, aminek kombinációjával egyrészt a térséget, másrészt a települést is fel tudjuk egy kicsit futtatni, illetve jövedelemszerző tevékenységet tudunk létrehozni, illetve van olyan térség, ahol gondolkodunk egyfajta szelíd turizmus fejlesztésben, amiben kiemelném mindenképpen a szelídséget, hiszen nagyon lassan és nagyon szervesen szeretnénk építkezni, és minden fejlesztés és minden tevékenység, amit a településeken megvalósítunk, nagyon szeretnénk, hogyha ott maradna és beépülne, és rögtön helyben tudna hatni, mert nagyon fontos számunkra, hogy a településekkel együtt működve és a tevékenységet magukénak érezve tudjunk működni. Elmondható, hogy alapvetően a szociális tevékenység mellett van közösségfejlesztési, van egy kis kultúra közvetítési, illetve nagyban településfejlesztési és vidékfejlesztési tevékenységünk is. Ugye mivel minden évben lépnek be új települések ebbe a programban, idén júliusban az kvázi a második kör is elindult, és a református szeretett szolgálatnál új 4 településen kezdődött el a munka, és ez a Borsod megyei jelenlétet egy kicsit egy ilyen északi kifli formában most már 4 megyébe helyezte át, mert Átány településen, Vilmányban, Bagaméron és Mezőladány településeken kezdődött el a munka, úgyhogy ez már tényleg Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye és Hajdú-Bihar megyében lévő jelenlétet jelent, úgyhogy most már összesen a református szeretett szolgálat 9 településen működteti a jelenlét pontokat, illetve a felzárkózó települések programot.
És ha már szóba került az ugye, hogy most már a református szeretett szolgálatnak ez a második éve, akkor ugye vannak tapasztalatok, meséljen arról, hogy hogyan fogadták önöket, amikor elindult ez a program. Akár a lakók, akár az önkormányzatok, volt-e valami kis bizalmatlanság, vagy tátkorokkal várták a településeken önöket, vagy volt esetleg differenciál a különböző települések között?
Alapvetően azt lehet elmondani, hogy kedvező fogadtatásban részesült a református szeretett szolgálat és a felzárkózó települések program. Egyrészt, mivel a szeretett szolgálatnak a bodrogközi településen már volt előzménye más program kapcsán, úgyhogy a térségben is volt már általában kapcsolata, illetve volt már fejlesztő tevékenysége a program kezdetét megelőzően, illetve azért a települések jelentős részében van egyfajta református beágyazottság, ami nem titkolt, de természetesen igyekszünk a helyi református lelkészekkel, presbiterekkel és gyülekezettel is dolgozni, hiszen ők adhatnak egy olyan segítő bázist, amely egy plusz értéket ad a fejlesztési tevékenység során. A legfőbb partnereink alapvetően a településeken a polgármesterek, jegyzők, intézményvezetők és nem utolsó sorban a lelkészek, akiket rögtön a program kezdetekor meglátogattunk, és ők is voltak az interjútól függetlenül az első beszélgető partnereink a tervezés során, hogy nekik milyen elképzeléseik vannak, mit látnak, milyen nehézségek, milyen kitörési lehetőségek, milyen esetleges álmaik, vágyaik vannak, amiben mi közösen tudunk gondolkodni. Úgyhogy azt tudom elmondani, hogy a program elején jellemzően kedvező volt a fogadtatás, és mivel általában ugye a helyiek azok, akik ismerik a viszonyokat, vagy akár a lakosságnak a különböző napi rutinjait, szokásait, velük együtt kerestük meg azokat a helyszíneket, amik alkalmasak voltak, vagy kiválasztásra kerültek jelenlétpontként. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a kezdetektől elmondhatjuk, hogy jó az együttműködés. Tudok olyan példát is mondani, amely az egyik nagyobb településünk, ahol érzékeltük, hogy nagyon sokféle párhuzamosan futó programban, vagy szociális, vagy szegregációs, vagy tanoda, vagy akármilyen ilyen komplex felzárkóztató vagy felzárkózással foglalkozó program. Ott mi azt tűztük ki egyik célnak, hogy megpróbáljuk ezeket a futó projekteket, illetve a projektpartnereket, érintett szakembereket egy asztalhoz leültetni, és ez idén októberben sikerült is, és úgy tűnik, hogy nem egy bonyolult dolog egy szociális kerekasztalt, egy szociális témakörben egy beszélgetést létrehozni, de mégis valahogyan az elmúlt években nem került erre sor, és a beszélgetésen résztvevők ezt ki is fejezték, hogy nagyon örülnek ennek a beszélgetés kezdeményezésnek, hiszen mindegyik ilyen típusú program kevés erőforrással bír, és egy településen sem tudjuk igazán megengedni azt, hogy párhuzamosságok történjenek meg, inkább egymás tevékenységeire építve, vagy egymás tevékenységeit kiegészítve érdemes együttműködnünk, úgyhogy ez konkrétan az egyik településen egy nagyon jó eredménynek számított a szociális területen együttműködés tekintetében.
Most egy friss hír, hogy 500 darab élő csirkével tudta két településen segíteni az ott élőknek. Meséljen erről, melyik ezek a települések, miért pont csirke, miért élő csirke, mi a céljuk ezzel?
A református szeretett szolgálatnak több tevékenysége van, talán hogyha egy szeretett szolgálatról hall az ember, akkor rögtön arra gondol, hogy vagy valamilyen adománygyűjtés, vagy adományozás, vagy katasztrófa elhárít vesz részt. Ez a református szeretett szolgálatnál is így van, hogy az egyik területe ez az adománykoordináció, másik területe az főként a szociális fejlesztések, és azon belül is egy viszonylag nagy programnak számít a felzárkozó települések. Úgyhogy valójában így kapcsolódik össze, hogy van az egyik területe a református szeretett szolgálatnak az adománykoordináció, ahova különböző féle adományok érkeznek be, és ezek a pénzadománytól kezdve tárgyi adományokon keresztül akár élő állat adományok is lehetnek, és így történt, hogy 500 élő csirke adománnyal keresett meg bennünket egy baromfi telep, és nyilván a református szeretett szolgálat vezetése ilyenkor eldönti, hogy mely területre van éppen szükség vagy lehetőség tovább irányítani ezt az adományt, és most ebben az esetben felzárkózó településen két Bodrog közi, földrajzilag nagyon közel, egymáshoz közel eső településére esett a választás. Ez Zemplén Agárdi támult települések voltak, itt ezt az 500 élő csirkét néhány száz családnál tudtuk elhelyezni, akik örömmel fogadták, és tényleg nagyon, nagyon hálásak voltak ezekért így az ünnepek előtt, ezekért a jól megtermett csirkékért.
Mi a cél, vagy mi a javaslatuk azoknak, akik megkapták ezeket a csirkéket, hogy ebből legyen az ünnepi menü, vagy ezeket még lehet nevelgetni, tojást remélni tőlük? Szóval mit javasoltak, akár akik felajánlották, akár önnek azoknak, akik megkapták?
A szeretett szolgálat adományozási alapelve, hogy normatív alapon, nem főként rászorultsági alapon szoktunk adományozni, és ez is jellemző mondjuk a krízis időszakokban, vagy az ünnepekhez kapcsolódóan. És most ez a decemberi időszak duplán ilyen helyzet, hiszen egyrészt van ez a világjárvány, amely minden településen, de főként ugye a vidéki térségekben okoz nehézséget, vagy akár anyagi problémát a családok számára, illetve közeledik a karácsony, ilyenkor tényleg felfokozódik minden család életében az anyagi helyzet, illetve azért sok esetben nehézséget okoz az ünnep körüli bevásárlás, vagy ünnepi hangulat megteremtése akár anyagi oldalról, úgyhogy ilyenkor ad apropót az, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk azokra a családokra, akik esetleg nehezebben teremtik meg akár a mindennapi élelmezésre a lehetőségeket. Úgyhogy ilyenkor mindig, hogyha adományosztásról van szó, akkor egyeztetünk a szakemberekkel, természetesen a célcsoporttól függően, vagy védőnővel, vagy családsegítővel, önkormányzattal, hogy kik azok a családok, akik rászorultsági alapon tudják fogadni, és jó helyre kerülnek az adományok. És a kérdésre válaszolva, ezek olyan csirkék, amik főként a húsuk miatt lettek nevelve, úgyhogy alapvetően az ünnepi asztalon való helyfoglalásban tudnak majd szerepet vállalni, hiszen ezek nem olyan tojástojó állatok, akiket most lehet még tartogatni és remélni, hogy kapirgálnak az udvarban, hanem ezek kifejezetten húscsirkék, úgyhogy be tudják tölteni az ünnepi lakomat szerepét.
Köszönöm, és egy utolsó kérdést engedjen meg, ha már itt ön is szóba hozta a járvány kérdést, hogy mi a tapasztalatuk ezeken a kis borsodi településeken, hogy az emberek hogyan vészelik át ezeket a hónapokat, amiben vagyunk, akár anyagilag, akár lelkileg, akár a védekezés tekintetében, van-e mivel védekezniük, van-e maszkjuk?
Általában elmondható, hogy nagyon különböző akár az 5, illetve a 9 településen a vírushoz való hozzáállás. Ez természetesen valahogyan a lakosoktól is függ, mert van olyan településünk, ahol mondjuk szányra kelt egy pletyka, hogy tényleg egy ilyen 400-500 fős településen valakiről kiderül, hogy fertőzött, akkor már tényleg eluralkodik a pánik hangulat, de vannak olyan települések is, ahol nagyon fegyelmezetten mondjuk településvezetői tájékoztatás alapján mindenki nagyon jól viseli ezt a vírus helyzetet. Mi a szeretett szolgálat részéről is, illetve az önkormányzat részéről is azt látjuk, hogy igyekeznek ellátni a lakosokat, akár fertőtlenítőszerekkel, vagy maszkokhoz hozzájutni. Református szeretett szolgálatnak vannak olyan önkéntesei, akik vállalják, hogy maszkokat varnak, illetve jelenlétpontunkon is voltak olyan önkéntesek, akik vállalták, hogy ha a település lakosai vagy az intézmények részére készítenek maszkot, és így tudtunk biztosítani mindenkinek védőfelszerelést, ami főként a járvány első időszakában, a tavaszi időszakban volt nagyon érdekes, hiszen akkor a maszk főként hiánycikként jelentkezett, és akkor kellett igazán áthidalni ezeket a hiányosságokat. Most azt tudom mondani, hogy minden intézmény, minden önkormányzat nagyon jól ellátott védőfelszereléssel.